Egyházunk idén meghirdette 2020-ban az úrvacsora évét, és ennek én több szempontból is örülök. Egyrészről azért, mert nagyon jók a tematikus évek, hogyha van olyan téma, amely jól keretezi, mederben tartja az egész évünket egyházi szempontból. Másrészről pedig meg az úrvacsora, és úgy általában a szentségek annyira fontosak az egyházunkban, hogy nem lehet őket túlhangsúlyozni, sőt, igazából nagyon is rászorulnak most arra, hogy igazán nyomatékosítsuk őket, igazán elmondjuk nagyon-nagyon sokszor, hogy ezek mennyire fontosak, mind az úrvacsora, mind a keresztség az evangélikus hagyományban is, az evangélikus identitásban is, az evangélikus teológiában. Így hát ebben az évben sokat lesz szó az úrvacsoráról, ha már úrvacsora éve van, és ez az első adás, amely erről szól. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és ma egy rendhagyó adás lesz, ugyanis nem kifejezetten podcastnak vettem föl azt az anyagot, amit majd most hallani fogtok, hanem egy előadás, amit tartottam az úrvacsora éve kapcsán, konkrét témája volt ennek, nem csak az, hogy az úrvacsora éve, majd mindjárt arról is beszélek egy kicsit, de hogy ezt az előadást egy külső helyszínen tartottam meg, mégpedig a Veszprémi Evangélikus Egyház megyének a lelkészi munkaközösségi ülésén. Ez praktikusan azt jelenti, hogy minden hónapban egyszer az egyház megyébe lévő lelkészek összejövünk, együtt vagyunk, istentiszteletet tartunk, beszélgetünk, előadások vannak, hivatalos dolgokat beszélünk meg, és a többi, és a többi, és a többi. És ezeken az összejöveteleken mindig van egy előadás, és 2020 februárjában lévő LMK, azaz lelkészi munkaközösség ülésen én tartottam előadást mégpedig az úrvacsorának az úrvacsora éve kapcsán, és igazából három témát veszek elő, ezt most egy kicsit így elmondom előre, de hogy három témát veszek elő, és ez a három téma pedig mindazok a lehetőségek és azok a dilemmák, amelyek most a 21. században itt a magyar evangélikusságban benne vannak az úrvacsora kapcsán, vagy előkerülnek az úrvacsora kapcsán. Ez például a gyerekúrvacsorának a kérdése. Talán nem mindenki előtt ismert az, hogy nagyon sok evangélikus egyházban gyermekkortól adnak úrvacsorát a híveknek. Változó az, hogy mi az a kor és mi az a forma, amiben adnak, de a lényeg, hogy van gyermekúrvacsora, majd erről nyilván az előadásban fogok többet szót ejteni. Akkor az úrvacsorának, a második téma az úrvacsorának és a konfirmációnak lesz a viszonya. Ugye itt ma Magyarországon a konfirmáció feltétele az úrvacsorának, és hát ennek a kettőnek a kapcsolatát fogom tárgyalni, hogy ez miért van így, és talán miért kellene másképp. És a harmadik nagy téma pedig a nyitott vagy a zárt úrvacsora, amely az úrvacsorának az ökumenikus kérdése, azaz, hogy kinek adhatunk úrvacsorát a más felekezetűek között, illetve hogy hogyan adhatunk, vagy hogyan nem adhatunk, vagy legalábbis felteszem a kérdést, hogy mondjuk adhatunk-e megkeresztelt felnőtteknek, de nem konfirmált felnőtteknek úrvacsorát. Nem fogok minden kérdést részleteibe menően tisztázni, hiszen ez egy hatalmas téma. Igazából sokszor csak a kérdést teszem föl, vagy a véleményemet mondom el, de benne lesz a lényeg, és mindazok a lehetőségek és dilemmák, amelyek nekünk támpontokat adhatnak az úrvacsora évében, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy mindezeket végig gondoljuk, megtárgyaljuk, és ahol kell, ott változtassunk, ami pedig jó, azt megtartsuk. De mielőtt az előadásba belekezdenék, vagy hát igazából már elmondtam, csak mielőtt a bejátszást beilleszteném ide ebbe a podcastba, azelőtt egy rövid emlékeztető, hogyha hallgatod ezt a podcastot, vagy bármelyik másikat, vagy ezt az adást, vagy bármelyik másikat, és tetszik, akkor kérlek, ezt tedd nyilvánvalóvá úgy, hogy lájkolod az oldalt a Facebookon, lájkolod az adást vagy a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a Podbean-en, vagy esetleg mindenütt, az a legjobb, mert hogyha lájkolsz, hogyha kinyilvánítod a véleményedet, hogyha kommentelsz, azzal tudod legjobban segíteni azt, hogy az adás terjedjen, és az üzenet, ami az adásokban van, az terjedjen. Úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, és ne felejtsetek el lájkolni, és osztani az epizódokat, illetve az Evlelkész oldalát a Facebookon. Hát akkor vágjunk bele, és íme az előadás. Elköszönök most itt, mert a végén nem fogok elköszönni. Sziasztok!
Különben a címe az előadásnak, vagy hát az LMK dolgozatomnak, az Úrvacsora aktuális kérdései 2020-ban a magyar evangélikusságban, így az Úrvacsora éve kapcsán. Úgyhogy ezzel is kezdeném, hogy az Úrvacsora éve, én nagyon nagy örömmel vettem, mikor tavaly nagy csütörtökön az egyházunk meghirdette az Úrvacsora évét, és ezt az örömömet nem kisebbítette, hanem inkább még fokozta az, hogy ezt akkor teszi meg, amikor a Római Egyházban is Eukarisztikus Világkongresszus 1937-ben vagy 8-ban volt talán itt Budapesten, mármint Magyarországon Budapesten, de hogy ezzel párhuzamosan hirdette meg, mert és ez legyen egy ilyen alaptétel, vagy egy ilyen felvezető mondat az elején, hogy én az egyik legnagyobb szégyenének tartom a kereszténységnek azt, hogy pont az, aminek leginkább össze kellene, hogy tartson bennünket, a Krisztussal való közösség, ami ugye, mint tudjuk, az Úrvacsorában az egyik leg csúcspontibb formája ennek, most mondjuk így, hogy pont az választ el bennünket. Úgyhogy a szentségi találkozás. Úgyhogy én örültem annak, hogy ilyen formán mi előjárunk abban, hogy nyissunk ebben a tekintetben. Ami miatt azonban ezt a dolgozatot, illetve az előadást azt elvállaltam, az két személyes tapasztalat, amit bevezetésként szeretnék megosztani veletek. És mert ez a két személyes élmény vezetett arra, hogy amúgy is foglalkozzam az Úrvacsorának a kérdés körével, és hogy ezen belül, mert ez egy nagyon, tehát hatalmas, hogy az Úrvacsora, hanem majd ezt egy kicsit, tehát különböző témák az Úrvacsora kapcsán, amik előjönnek, azok ebből a személyes élményeimből, ebből a két személyes élményből táplálkoznak. Az egyik az a kislányommal történt meg, nem is olyan régen, talán 2 évvel ezelőtt, talán nincs is annyi. Óvodás volt már, és az egészen természetes, ugye, hogy nálunk az Isten tiszteleten a gyermekek is kijönnek az oltárhoz, mert áldásban részesülnek, és a feleségem is kijött a kislányommal együtt, és ugye minden, a felnőttek kapták az ostját, a gyerekek pedig az áldást, és a kislányom ekkor óvodás korában, nem tudom, hogy kiscsoportos vagy középsős volt, most mindegy, de a lényeg az, hogy ő ráébredt arra, hogy mindenki kap valamit, de ő pedig nem. És ez odáig fajult nála, mert ugye elég otthon érezte magát a templomban, hogy úgymond megmerte azt magának engedni, hogy visítva kapaszkodjon az oltárkerítésbe, hogy ő addig nem megy el onnan, amíg nem kapja azt, amit a többiek, vagy nem kap valamit. Ez az egyik élményem, és belém égett ez az élmény, tehát ez nagyon. És a másik élményem pedig az, amiről szinte azt lehet mondani, hogy fotodokumentációm is van, az pedig az, hogy a konfirmáció Isten tiszteleten, mikor a konfirmandusok kijönnek, minden évben készül fotó arról, hogy hogyan röhögik el az úrvacsorát, az első úrvacsoravételt. Nem én vagyok, azt hiszem, az egyetlen, aki ez, és tisztelt a kivételnek. De hogy ez egy teljesen általános tendencia. És akkor elgondolkoztam azon, hogy akkor tulajdonképpen mit is kezdünk mi az úrvacsorával, tehát hogy hogyan adjuk, meg kiknek nem adjuk, meg... Szóval ez a két élmény volt az, ami vezetett engem, ez a két tapasztalat. Mert hogy vajon kinek is mikor adhatjuk a szentséget, amelynek helyes kiszolgáltatására esküdtünk fel? Tehát mik a kérdések, amik a mentén most szeretnék egy pár gondolatot elmondani, mik ezek a kérdések? Három olyan témát fogok röviden említeni a teljesség igénye nélkül, amely szerintem most itt 2020-ban kairosza van annak, hogy ezeket megbeszéljük, átbeszéljük és valamit csináljunk, vagy felvállaljuk azt, hogy nem csinálunk semmit, és akkor ez van, de hogy valamit kezdjünk ezekkel. Tehát ne bűn lenne kihagyni ezt az ígyszert, hogy most ezzel tudunk foglalkozni. Az egyik a gyermekúrvacsorának a kérdése. A másik az úrvacsora konfirmációhoz való kötése, kötése így az idézőjelben, és a harmadik pedig a nyitott vagy zárt úrvacsorai közösség, ez alatt az ökumenét értem. Tehát, hogy nyitott vagy zárt, majd ki fogom fejteni, hogy ezt hogyan értem. És szeretnélek is kérni majd benneteket, hogyha vége van, akkor ezekről beszéljünk, ezekről a témákról. Nyilván nem lesz idő mindre, de beszéljünk róla. Alapvetés egyenként is napok, igen, persze. Van még egy bevezető rész, mielőtt ezt a három dolgot szeretném, szintén rövid bevezető rész, az pedig egy dogmatikai nem alapvetés. És azért mondom ezt, és azért írtam, hogy nem alapvetés, mert alapvetően a dolgozatom nem dogmatikai tárgyú, csak annyira fogjuk érinteni a dogmatikai kérdéseit az úrvacsorának, amennyire szükségeltetik ahhoz, hogy ezeket a formai vagy alkalmazásbeni kérdéseket tudjuk tárgyalni. Amiről fontos beszélnünk az, hogy az úrvacsora szentség. Az az Isten kegyelmének és a bűnbocsánatnak különleges közvetítő eszköze, tehát csak úgy, mint a keresztségben, nem mi csinálunk valamit az úrvacsorában, hanem az Isten dolgozik értünk. Ezért nem osztjuk a római álláspontot, és mi nem áldozunk, ami egy ilyen fölfelé menő mozgás lenne, tehát hogy mi áldozunk valamit, hanem úrvacsorázunk, amiben a Krisztus lép közénk, hova tovább belénk. És hisszük azt, és ez a második dolog, amit még el kell mondani dogmatikai nem alapvetésként, hogy nem csak szimbolikusan, hanem valóságosan is benne van a Krisztus az úrvacsorában, ezt nevezzük ugye a reál prezencia tanításának, vagy reál prezenciának. És az, hogy ez hogyan valósul meg, az már egy másik kérdés, ez messzire vezetne, de a lényeg az, hogy a Krisztus valóságosan benne van, és a harmadik pedig az, hogy az úrvacsora közösség a szentségben belénk kerülő Krisztussal, közösség a látható és a láthatatlan egyházzal, és közösség a mennyei seregekkel, közöttük azokkal az elődökkel is, akik már ott vannak a mennyei örömben. Ezt támogatják ugye úrvacsorai liturgiánknak is a részei, amelyek bibliai alapokon nyugszanak, Jelenések könyve 4. fejezet és 22. fejezete. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogyha egyházként, hova tovább lelkészként, bármilyen indokkal, akár jogosan, akár nem, de megtagadjuk valakitől a szentséget, akkor ezt a kegyelmet, ezt a valóságos jelenlétet és ezt a háromirányú közösséget tagadjuk meg. Most mindegy, hogy jogosan vagy nem jogosan, de ezt tesszük. Tehát ezzel tisztában kell lenni, amikor egy ilyen dolog történik. És akkor most nézzük ezt a három témát, ezután a kis rövid bevezetés után, amiket felvetettem. Az első a gyermek úrvacsorának a kérdése. Az első fontos mondat a gyermek úrvacsora kérdésével kapcsolatban az, hogy semmilyen dogmatikai és tanításbeni oka nincsen annak, hogy ma a Magyarország Evangélikus Egyházban nem adunk úrvacsorát gyerekeknek. Tehát ennek nincsen dogmatikai alapja, hogy miért nem adunk. Semmilyen elvi ok sincs, ami a mai gyakorlatot megtámogatná. Tehát amikor mi nem adunk gyermekeknek úrvacsorát, akkor annak szokás alapja van, és nem pedig dogmatikai alapja van. És bár a keresztelési liturgiában hangzik el, de itt az oltári szentségnél is elő kell vennünk a Jézusi alapigeként a gyermekek evangéliumát, ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak, de Jézus ezt mondta, engedjétek-e kisgyermekeket és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét és eltávozott onnan, Máté 19:13-15. És bár ez a szakasz nem explicit a szentségekről szól, de mégis igei alapja tud lenni a gyermek úrvacsorának is. Mert amikor azt olvassuk, hogy ilyeneké a mennyek országa, az nem azt jelenti, hogy Jézus valamilyen különleges módon hívta volna magához a gyermekeket, hanem azért mondta ezt, mert őket sem lehet eltiltani őtőle, a vele való közösségtől, és már pedig tudjuk jól, hogy az egyik legmélyebb közösség Krisztussal az úrvacsorában valósul meg. Aztán tovább menve, az apostoli korban, hogyha azt nézzük, és az apostoli kornak a tükrében nézzük meg a gyermek úrvacsorát, akkor ott ugye az volt, hogyha egy családfő megtért, és csatlakozott a kereszténységhez, akkor az vonatkozott az egész családra, függetlenül ott a különböző akaratoktól. Abcsel 10 és 16 össze lehet vele vetni. Tehát joggal kezelhetjük közvetett bizonyítékként azt, hogy az ősegyház gyakorlatában az úrvacsora minden generációjé volt. tiltást is kitélte, sehol nem találunk apostoli korból arra, hogy nem urvacsorázhatott volna gyermek. Az óegyházban, hogyha tovább megyünk, az óegyházban is egyértelmű volt a gyermekeknek az urvacsorázása, amely a keleti rítusú kereszténységben mind a mai napig megvan. A gyermek urvacsora. A görög katolikusoknál, ortodoxoknál. Luther maga így fogalmaz a gyermekek urvacsorához való bocsátásával kapcsolatban az asztali beszélgetésekben. Adhatjuk-e a gyermekeknek az oltári szentséget? Válaszom, az oltári szentségről nincs semmilyen írott szabály, mármint a gyerekek tekintetében, nincs tehát akadálya, hogy a szentséget gyermekeknek is adhassuk. Tehát gyakorlatilag nincsen semmilyen dogmatikai alapja annak, hogy ne adjunk a gyerekeknek úrvacsorát. Mégis akkor miért született meg ez, vagy miért alakult ki, hogy a gyermekek nem úrvacsorázhatnak? Erre a válasz, hogyha biblikus választ keresünk, akkor Pál apostolnál keresendő, aki azt mondta 1 Korintus 11-ben, hogy azért, mindannyian ismerik az igét, aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg azért az ember önmagát, hogy úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Márpedig ugye nyilvánvaló, hogy ki akarna ítéletet a gyermekének, és hát hogy hogyan lehet abból, és ebből a félelemből fakadóan, hogy a gyermek nem érti azt, hogy itt mi történik, hogy mi ez az egész, így került aztán később valamiféle oktatás, és aztán a protestáns hagyományban a konfirmáció, mint az úrvacsora előfeltétele. Azonban ez a méltatlanság, amiről itt Pál apostol beszél, anaxiós, Luther magyarázata szerint sem kognitív tartalmakra, hanem hittartalmakra vonatkozik. Tehát nem arra, hogy érti, hogy mi történik ott, hanem arra, hogy hisze benne. Ugye tudjuk jól a Kiskátéból, hogy ki él ezzel a szentséggel méltóan, a böjtölés és a testi készülés szép külső rend, és ide a testi készüléshez szerintem az elmebeli készülést is oda lehet rakni, tehát a kognitív részt is. De igazán méltó és jól készült az, aki hisz ebben az igében értetek adatot és kiontatott bűnök bocsánatára, aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készületlen, mert ez az ige értetek nem követel mást, csak hívő szívet. És fejlődés lélektanból pedig pontosan tudjuk, ez utóbbi mondatra reflektál, vagy hívő szívet, hogy már a gyermekeknek, sőt már igazából csecsemőkortól kezdve tudunk hitről beszélni, de hogyha tényleg a hitről abban az értelemben, ahogyan mi most így gondolkodunk rajta, hogy mi az tulajdonképpen, hogy hit, egészen kisgyermekkortól kezdve lehet a gyerekeknek hite. Persze az nem ugyanaz a hit, mint a miénk, hanem a saját fejlődési szakaszuknak megfelelő hit, de ugyanolyan hit, mint a miénk. És nem mellesleg azért hozzá kell tennünk még ide a gyermek úrvacsora kérdésében, hogy a gyermekkeresztség esetében a liturgiánkban ugye benne van, hogy fogadalmat tesznek a szülők és a keresztszülők, hogy gondoskodnak a gyermek hívő keresztényé neveléséről. Tehát ez benne van ugye a szentségi liturgiába. És az, hogy a gyermek hívő keresztény lehessen, ebben első renden beletartozik a Krisztussal való közösség, hiszen akkor lehet hívő keresztény, hogyha a Krisztussal közösségben van. És ebbe pedig beletartozik az oltári szentségben való részvétel. Tehát azt mondhatjuk igazából, tehát ha ezt megvonjuk a gyerekektől, akkor a Krisztussal való közösségnek az egyik legkonkrétabb formáját vonjuk meg tőlük, és azt mondhatjuk ezek után gyakorlatilag az nem, hogy lehetőség a gyermekeknek az úrvacsorára, hanem egyenesen, mintha kötelezvény lenne. Tehát, hogy kell, hogy legyen a gyermekek életében is. Véleményem szerint. Akkor a második témánk a gyermek úrvacsorán túl, ugye még ide kapcsolódóan azért, hogy mi az úrvacsorának úgymond idézőjelben a feltétel rendszere. És itt a konfirmáció és az úrvacsora kapcsolata, ugye ez a második témánk. Hát igazából tulajdonképpen jó is, meg nem is jó, hogy a konfirmációhoz, vagy mondjuk úgy, hogy a hitvalláshoz kapcsolódik az első úrvacsora vétel. Egyrészt jó, mert jó esetben megbizonyosodunk arról, hogy a konfirmandus tisztában van az alapvető tanítással, az úrvacsorával kapcsolatban, de nem is jó, mert ezzel azt sugalljuk, hogy a megfelelő tudás az előfeltétele a szentséghelyes vételének, ami nyilvánvalóan nincsen így, hiszen az oltári szentség az misztérium, amiről az ember sosem rendelkezhet elegendő és megfelelő tudással. Ez egy ilyen kétarcú dolog. És sajnos ezzel a gyakorlattal akarva vagy akaratlanul is azt sugalljuk, hogy a konfirmáció eredményezi az úrvacsorai közösséget, ez pedig nem igaz, mert hogyha már valamilyen feltételt szabunk a szentségben való részvételnek, tehát az úrvacsorában való részvételnek, akkor az csak a másik szentség lehetne, azaz, hogy a keresztség. Ennek ugye egyedül a keresztség felel meg. Emellett ugye, hogyha a fejlődés lélektant megint előhozzuk, akkor a klasszikus konfirmandus korosztály a 12-15 év körüli, most így próbáltam a lehető legszélesebbre húzni így azt, hogy klasszikus konfirmandus korosztály, pont az a kor, amelyben fejlődés lélektani szempontból a legnehezebb bármit is átadni. Tehát bármilyen tartalmat is átadni. Ebben a korban a fiatalok lassan kilépve a kiskamaszkorból a valódi kamaszkorban vannak benne, és ebben az időszakban szinte minden kapcsolatukat az ambivalencia jellemzi, hogy igenis, meg nem is. És ez a szülők elleni lázadásnak az időszaka is, vagy minden elleni lázadásnak, de a szülők elleni lázadásnak az időszaka is, amelyben az adott lelkiállapottól vagy hangulattól függően zsigerből utasítanak el mindent, ami tradíció, mindent, ami konform, és mindent, ami kötelező. És mint tudjuk, viszonylag kevés olyan konfirmandus van, aki saját akaratából vesz részt a konfirmációs oktatásban, ez általában nem az ő akaratuk. Ha megnézzük ma a... Tehát fejlődési lélektani szempontból sem túl jó, hogy a konfirmációs oktatás időszakában, tehát abban a korban, a klasszikus konfirmandus korban van az első úrvacsora vétel. Hogyha megnézzük, akkor ugye ma Magyarországon a konfirmációnak, az evangélius egyházban kettős célja van, kettős deklarált célja van. Az egyik az úrvacsorára való felkészítés, és a másik pedig a teljes jogú, avagy felnőtt gyülekezeti taggá válásnak a folyamata. Ugye az általános katekézis már nem lehet a konfirmációnak a célja, mert hogy a kötelező hit és erkölcstannal már nem sok minden újat lehet mondani már ott 7.-8. tájában. Persze lehet nyilván, de hogy egy általános katekézis, ami ugye régen a konfirmációnak egy alapja volt, az ma már nem az, mert hogy a kötelező hit és erkölcstannal belül az esetek 90%-ában ez megvalósul. Tehát a két cél marad, az egyik az, hogy felkészülés az úrvacsorára, a másik pedig az, hogy a teljes jogú, úgymond felnőtt gyülekezeti taggá válás. Tehát felkészít az úrvacsorára. Ez azért bajos az úrvacsorára való felkészítés, az a már tárgyaltakon túl, mert az úrvacsorát a legtöbb esetben életkori sajátosságból fakadóan nem tudja komolyan venni, sem tartalmilag, sem pedig formailag. A konfirmandus. Ugye tartalmilag mi az, hogy misztérium, Jézus Krisztusnak teste és vére, sem pedig formailag nem tudja komolyan venni. Nem azt jelenti, hogy nem érti meg, hanem nem tudja komolyan venni, hogy a kettő az különbözik. Formailag nem tudja, hogy jaj, bort kell inni, vagy hú, de menő, hogy alkoholt iszunk. Ismeritek mindannyian szerintem ezeket a dolgokat. És ugye ennek az lesz a vége, hogy letérdelnek az oltárnál egymással szemben, és próbálják nem elröhögni azt, ami ott történik éppen. És megint mondom, tisztelt a kivételnek. A másik cél ugye a konfirmáció, hogy a konfirmáció után, vagy a konfirmáció nyomán a fiatal teljes jogú felnőtt tagjává válik a gyülekezetnek. És ez szintén komoly kérdéseket vet föl, nem tartozik szorosan az úrvacsorához, de azért gondoltam, megemlítem ezt is, hogy a klasszikus konfirmandus korosztály ugyanis még nem felnőtt, és bár sokszor magukról azt mondják, hogy ők már felnőttek, de belül ők is tudják, hogy nem. És azzal pedig, hogy mi felnőttnek tituláljuk őket a konfirmáció nyomán, miközben nem azok, több rétegben is megnehezítjük az ő számukra az amúgy sem könnyű kamaszkort. Mert ezzel a nem igazi felnőtté tevéssel vagy olyan terhet rakunk a fiatalokra, hogy legyél felnőtt a templomban felelősségteljes amelynek nem tud megfelelni, és ezzel még inkább szorongóssá tesszük az amúgy is szorongós kamaszkort, vagy pedig, és ez a még gyakoribb, hogy ez az egész neki semmit nem jelent, hogy ő most felnőtt tagja a gyülekezetnek, és aztán el is tűnik. És ha belegondolunk ebbe, És megint mondom, ez az én tapasztalatom, de szerintem azért talán többen is ezt alá tudjátok támasztani. Két olyan dolgot adunk, mondom így idézőjelben, a konfirmációban a konfirmandusoknak végcélként, vagy kitűzött célként, amivel nem tudnak mit kezdeni. Tehát nem tudnak vele mit kezdeni. És megint mondom, tisztelt a kivételnek. És ráadásul ezzel a gyakorlattal még a keresztségnek a jelentőségét is csökkentjük, mert így a kisbaba korban történt esemény elbagatelizálódik, mert a nagy és érett konfirmáció lesz az, ami az egyházba tagozódásnak, az egyházba való belépésnek az igazi eszköze lesz. És mivel tulajdonképpen nem lesz az, ezért két szék közül a padlóra esünk. Nem csoda, hogy az ünnepélyességen és a ésper vagy a családi nyomáson túl nem sok motivációja van a fiataloknak, és megint mondom, tisztelet a kivételnek. Muszáj, nem rövidíteni akartam, de nem fogok rövidíteni, mert van itt Prőle Károlynak egy nagyon jó, Prőle Károlytól egy nagyon jó idézet, amit ennek kapcsán ő mondott, és mondta el, ez 1910-ben mondta el, az úgy tűnik, hogy azóta nem sokat változott a dolog, de hogy a fejlődés további folyamában a racionalizmus is rányomta a bélyegét a konfirmációra. Hatás ebben az irányban különösen abban nyilvánul, hogy a konfirmációt még egyrészt tartalmilag megüresíti, addig külsőleg minél ünnepélyesebbé tenni igyekszik. A pozitív alapok eltűnnek. A keresztség csak jelképezi a keresztjének társaságába való felvételt, a tulajdonképpeni felvétel a konfirmáció által történik, mely nem egyéb, mint a józanész híveinek ünnepélyes felavatása az erény hű szolgálatára. Mindez keresztény formák között. És a harmadik és egyben utolsó témaköre az úrvacsorai kérdésnek az a nyitott vagy zárt úrvacsorai közössége, vagy az ökumenének a kérdése az úrvacsorában. Ahogyan én említettem, az egyik legnagyobb szégyene szerintem a kereszténységnek az, hogy pont a Krisztussal való legmélyebb közösség eszközében nem tud egységes lenni. Pont az választít bennünket, aminek össze kellene kötnie. Főleg úgy, hogy az úrvacsora a dogmatikai különbségek ellenére nem felekezeti cselekmény. Tehát ezt azért tudnunk, egy nem felekezeti cselekményről van szó, mivel csak egy másik szentséghez kapcsolható a keresztséghez, amely mindannyiunké. Feltetjük akkor a kérdést, hogy előfeltétel lehet tehát a keresztség az úrvacsorának? Nem előfeltételnek mondanám, inkább úgy, hogy aki meg van keresztelve, attól nem lehetne megtagadni a szentséget. Mert ha a szentséget csak az egyház tudja közvetíteni a tagjai számára, és itt az egyházat nagybetűvel értjük, mindenkire vonatkozóan, nem mindenkire, na mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát a nagybetűs egyház, úgy mondom, jó? Tehát a nagybetűs egyház. Tehát, hogyha a szentséget csak a nagybetűs egyház tudja közvetíteni a tagjai számára, és hisszük, hogy a keresztség a bűnbocsánaton és az újjászületésen túl az egyházhoz való tartozás pecsétje is, akkor kik vagyunk mi, hogy tórakerítést húzzunk a szentség köré? Persze ezzel nem azt mondom, hogy boldog-boldogtalan úrvacsorázhat mindenfajta keret nélkül, hanem azt állítom, hogy az úrvacsorához való bocsátás gyakorlatát is át kell gondolnunk ökumenikus és konfirmáció nélküli felnőtt résztvevők kapcsán. Tehát még egyszer mondom, hogy az úrvacsora bocsátás gyakorlatát át kell gondolnunk ökumenikus és konfirmáció nélküli felnőtt résztvevők kapcsán. Különben manapság az USA-beli evangélikus egyházakban, ugye van egy jó pár, vagy 20-30 evangélikus egyház van ugye az USA-ban, ott ez most nagyon nagy téma. Több USA-beli lelkész kollégának is a blogját, meg YouTube csatornáját, meg podcastjait hallgatom és nézem így ezzel kapcsolatban is. És ott például vannak olyan egyházak, mint az ELCA, ugye, akivel mi kapcsolatban vagyunk, az Evangelical Lutheran Church of America, akik ökumenikusan nyitottak az úrvacsora felé, mások például az LCMS, a Lutheran Church Missouri Synod, a második legnagyobb evangélikus egyház, ők pedig annyira zárt úrvacsorában gondolkodnak, hogy az általuk nem konfesszionálisnak, tehát nem hitvallásosnak tartott evangélikus egyházak tagjainak sem szolgáltatják ki az úrvacsorát. Tehát, hogy ezek között ilyen, na mindegy, szóval ez a két véglet, úgyhogy ott például most ez nagyon nagy téma. És ezzel a nyitott vagy zárt úrvacsorai kérdéssel elő kell hoznunk újra azt az igét, a Pál apostol igét 1 Korintus 11-ből, hogy azért, aki méltatlan leszi az úr kenyerét, és issza az úr parát, stb. Most nem olvasom föl még egyszer, Ez a páli szakasz azt mondhatjuk, hogy alapigéje lehetne akár a zárt urvacsorai közösségnek, azonban a kontextusból, tehát az igei kontextusból az, hogy az urvacsora nem sima étkezés, ahogyan sokan azt gondolták a gyülekezetben, érdemes elolvasni az egész fejezetet ahhoz, hogy megértsük, hogy ezt Pál miért mondta, és itt ajánlanám, nem tudom, hogy esetleg valaki volt a Luther konferencián, most 2020-ban, én nem voltam, viszont megnéztem a YouTube-on Bácskai Károly testvérünknek az előadását ezzel kapcsolatban, a kontextusa az úrvacsora szereztetés igéinek a Korintus levélben. Nagyon izgalmas különben, úgyhogy azt ajánlom nektek, hogy nézzétek meg azt az előadást. Tehát, hogy a kontextusa nem az volt, nem dogmatikai kontextusa volt vagy nem dogmatikai kontextusa van a korintusi levélben a szerzési igéknek, tehát, hanem az, hogy ezt megkülönböztessék, a gyakorlatban megkülönböztessék a normál étkezéstől. Tehát ez az ige nem az úrvacsora dogmatikai tartalmára vonatkozik, Pál nem annak szánta, legalábbis nem abban az értelemben, hogy hogyan értjük Jézus szavait, hogy ez az én testem és ez az én vérem, hanem az úrvacsorának, mint olyan puszta létének, az, hogy ez az Isten ajándéka és Krisztus teste és vére, annak a kétségbe vonására, vagy az arra való nem gondolásra értette ezt Pál apostol. Tehát kicsit egyszerűbben megfogalmazva, tehát nem a Krisztus testének és vérének az úrvacsorában való megvalósulása volt ennek a tárgya, hanem az, hogy vajon annak tartjuk-e vagy sem, az, hogy ez hogyan történik meg, vagy milyen dogmatikai tételeket tudunk ezzel kapcsolatban állítani, az egy más tiszta. Itt ez az ige arról szól, és ez a méltatlanság arra vonatkozik, hogy vajon te úrvacsorának tartod az úrvacsorát, vagy nem tartod annak. És erre rímel a Kiskáténak a megfogalmazása is, hogy mi az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus Krisztus Urunk valóságos teste és vére a kenyérben és borban, amelyet Krisztus maga azért rendelt, hogy mi az keresztények együk és igyuk. Ebben sincsen benne a megvalósulásnak a módja. És nem is nagyon tudjuk nyilván, mert hogy ez misztérium. Tehát fel kell tennünk a kérdést itt a végén, hogy vajon az is halált vesz-e magához most így a páli szóhasználattal, aki téved a Krisztus szentségbe való belekerülése, és valóságos benne levése módjában. Vagy ez csak a következetes tévtanításra vonatkozik, például olyanokra, akik akár evangélikusként is csupán szimbólumnak tartják a szentséget tudatosan, és nem hiszik azt, hogy ebben tényleg valóságosan benne van a Krisztus. És nem mellesleg praktikusan semmilyen szabály nem tudja biztosítani 100%-ban a zárt úrvacsorai közösséget. Tehát, ha laza akarok lenni, most mondom így idézőjelbe, akkor konklúzióként azt mondanám, hogy mindenki, aki hiszi, hogy ez nem egy sima étkezés, hanem Krisztus van az úrvacsorában, az nem méltatlan. Ha pedig nagyon szigorúan veszem, akkor azt mondhatnám, hogy aki nem vallja konkrétan a valóságos jelenlétet, az a méltatlan. És végül, de nem utolsó sorban a praktikus megfontolások, tehát ne csak azt mondjuk el, hogy mi nem jó, hanem azt is, hogy ezt hogyan lehetne talán csinálni, erre egy-két javaslatom van itt a végén, nagyon röviden. A gyermekúrvacsora kérdésében, ugye annak két, a gyermekúrvacsorát, hogyha egyházunk úgy dönt, hogy engedélyezi, bevezeti, vagy használjuk most bármilyen szót, akkor két praktikus kérdése van, az egyik az, hogy mikortól, tehát mi az az életkor, és a másik az, hogy mivel. Ugye alkohol nem alkohol kérdése. Tehát ez a két praktikus kérdésem, legalábbis ami nekem így előjött. A mikortól az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lehetne, ugye van egy olyan lehetőség, hogy egy ilyen első áldozásszerű dolgot létrehozni egyházunkban intézményszerűen, de hát ennek pont ugyanaz a veszélye, mint a konfirmációnak, csak egy kicsit korábban van. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyanaz lenne, csak kicsit korábban van. Úgyhogy én el tudok képzelni például egy olyan verziót, ahol ez nem intézményes keretek között van, és szerintem olyan 3 éves kortól lehetne nagyjából úrvacsorázni, tehát az a kor, és meg is mondom, hogy miért. Azért, mert hogy az a kor, amikor először felmerül, és itt hadd csatoljak vissza a saját élményemre, amikor először felvetül a gyerekben, hogy ő miért nem kap valamit, ami ott történik. Tehát úgy mond, hogyha idézőjelben felmerül az igény a gyermekben, akkortól lehetne kezdeni ezzel foglalkozni, személy szerint mindenkivel, ahogy például a finn testvéreknél is van, hogy ott a családfőnek a felelőssége az, hogy a gyerek úgy menjen ki úrvacsorához, hogy a maga szintjén tudja, amiről szó van. Én például praktikusan ezt úgy tudnám elképzelni, hogy az a 3 éves kortól kezdve bizonyos évenként hogyha ez a úgymond igény idézőjelben felmerül a gyermekben, hogy legyen olyan kiadvány, ami mondjuk egy, és megint idézőjelben, mesekönyv formájában át tudna adni fejlődési élektanilag adekvát módon annak a kornak, hogy itt mi történik. És akkor, mit tudom, 3 éves korban ez, és akkor ezek a kiadványok elérhetők lennének, esetleg a keresztség kapcsán már oda lehetne adni a szülőknek, hogy készüljenek fel, hogyha majd nagyobb lesz a gyerek, akkor, és a többi, és a többi. Tehát például így tudnám ezt én elképzelni. És ugye az alkoholról is szót kell ejteni, itt ugye két verzió lehetséges, hogy vagy szőlőlével alkoholmentesen történik az úrvacsora, vagy pedig azt mondjuk, hogy egy bizonyos korig csak bemártással lehet venni az úrvacsorát, ez emiatt. Tehát, hogy, mert az egy sebb bor, ami rákerül az ostjára, az senkinek sem árt. Mind a kettőnek megvan a maga előnye és hátránya. De talán a szőlőlé, én legalábbis személy szerint a szőlőlét azért tartom jobbnak, egyrészt, mert ugye az egyik szereztetési ige verzióban sincs benne, hogy mi volt abban a kehelyben. Nyilván tudjuk kortörténeti szempontból, hogy húsvéti vacsora, páska vacsorán bor volt a kehelyben, de ugye ez nincs leírva, hogy bor, tehát hogyha nem bor van bennem, ugyanúgy a szőlőtőnek a terméséből, ahogy ugye Jézus mondja, nem iszom többet a szőlőtő terméséből, tehát a szőlőtő termése van benne, ami nem feltétlenül tartalmaz alkoholt, az valószínűleg pontosan ugyanolyan jó, nem teszi érvényteleni a szentséget. És ugye a konfirmációról, hát ebben most nem fogok most már belekezdeni, tényleg nagyon elhúzna a dolog, meg ugye nem ez a téma, de a konfirmáció és az úrvacsora kapcsán én azt mondanám, hogy mivel az általános katekézis már nem cél, tehát nem cél az, hogy hittan legyen, mert az iskolában úgyis ott van a heti egyszer vagy heti kétszer, tehát a gyerekek túlnyomó többsége, tehát teljesen fölösleges egy plusz hittanórát még betenni, hogy így a konfirmáció lehetne valóban a hitvallásra való felkészülés. Tehát az, hogy egy közösségépítés, hitéleti programoknak a szervezése, az, most mondom így, az imádságnak a megtanulása, hogy hogyan, tehát az imádságba való bennelétel, akkor a keresztény életről beszélni, az evangelizációnak is lehetne ez a valamilyen formája, közösségépítésnek, és akkor így nem, a konfirmáció tényleg egyfajta megerősítés lehetne úgy, ahogy a maga a neve is sugallja. Köszönöm szépen! Ennyit gondoltam, és aztán kérdések meg felvetések meg.